Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. A mi segítségünk és testvéri közösségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, áldást adó, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 230. dicséretünk mindegyik versét énekeljük. 230. énekünk első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és Róm felett. Isten igéjét a Bibliaolvasó Kalauz által a mai napra ajánlott ige szakaszból olvasom, János evangéliuma 19. fejezetéből, a 16. verstől a 22. versig. Ebben a részben így szólít meg bennünket Isten igéje. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézus. Pilátus feliratot is készítetett és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. Isten áldja meg az ő igéjét, az ő megírt igéjét, az ő hirdetett igéjét és meghallott igéjét, hogy áldás legyen az életünkben és gyümölcsöt teremjen most közösen fennállva, fejünket meghajtva, ezért imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, Istenünk, neked a keresztért, hogy állt a kereszt, és ma is áll, hogy abban láthatjuk a megoldást ennek a világnak minden bajára, és a megoldást a mi számunkra is. Ez a véres kereszt jelképezi a legnagyobb jóságot, ahogy énekeltük, a fényt, amely elkísérhet az utunkon. Ez a kereszt jelképezi számunkra a békességet és a boldogságot. A békességet, amire annyira vágyunk, és a boldogságot, amit annyira keresünk. Urunk, valóban így van, hogy elmúlás és rom felett áll a te kereszted. Elmúlás felett is. És most vannak itt közöttünk, akik úgy érkeztek, hogy nagyon közelről szembesültek az elmúlással, mert temetőből érkeztek, ravatal mellől érkeztek, ahol el kell búcsúzni attól, akit szerettek, aki közel állt hozzájuk. Szembesültek azzal, hogy mennyire múlandó ez a föld élet. Urunk, add meg nekik, hogy lássák és érezzék, hogy a te kereszted az elmúlás felett is áll, és hirdeti azt, hogy nem csak addig tart az élet, amíg megáll a szívünk, hanem utána is folytatódhat, hogy a te kereszted az örökké valóságot hirdeti. És Urunk, Istenünk, áll a te kereszted az elmúlás és a rom felett is, a romok felett is. Urunk, ezen a napon, szeptember 11-ének 10 éves évfordulóján, amikor emlékezünk a romokra és a pusztításra, olyan nagy üzenete van ennek, hogy a te kereszted áll a romok felett, hogy mi emberek erre vagyunk képesek, hogy romboljunk, hogy romba döntsünk, hogy pusztítsunk. Kérünk most ezen a napon azért, hogy valahogy fékezd meg ezt az emberiséget. Kérünk azért, hogy megláttasd velük, megláttasd mindannyiunkkal, hogy nem ezek az eszközök azok, amikkel a célunkat elérhetjük, hanem az eszközöket, azokat te adod. És az nem az agresszió és az erőszak eszköze, hanem a szeretetnek az eszköze. Urunk, így van ez, pusztítunk, rombolunk, nagyban és kicsiben. Így van ez, hogy mi önmagunktól erre vagyunk képesek. Nem úgy, hogy ezrek életét oltjuk ki, de úgy, hogy megbántjuk a hozzánk legközelebb állókat, hogy nem szeretjük őket eléggé, és így pusztítjuk őket is, saját magunkat is. Urunk, köszönjük, hogy áll a te kereszted a romok felett, az életünk romjai felett, amiket lehet, hogy nem is mi okoztunk, de mégis valahogy úgy alakultak a körülmények, áll a te kereszted, attól, hogy tudjunk erre nézni mindig, és attól, hogy meglássuk azt, amit te kínálsz. Te kínálsz megoldásként mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására és hirdetésére készülve 166. énekünk első versét énekeljük, és ebben folytassuk az imádságot. 166. énekünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Istennek üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetem a már felolvasott igeszakasz alapján, és ebből újraolvasom János evangélium a 19. fejezetének 19. versét. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. Foglaljuk el helyünket. Jézus passiójának, szenvedés történetének utolsó fázisához érkezik el az evangélium beszámolója. Mégpedig a legmegrendítőbb, a legmegrázóbb, a legmegdöbbentőbb fázisához. A katonák átveszik Jézust, és végrehajtják rajta a halálos ítéletet. Keresztre feszítik. A Bibliában sokszor szembesülünk azzal, hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogyan mi azt elképzelnénk. Hogy másképpen történnek a dolgok, mint ahogy mi azt emberi elgondolásaink alapján várnánk. Másképpen, mint ahogy számítanánk. Másképpen, mint ahogy az emberi logika diktálná. Itt Jézus Krisztus kereszténél lesz talán a legnyilvánvalóbb az, amit az ige is megfogalmaz, hogy az Isten útjai nem a mi útjaink, az Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Mert éppen a kereszt lesz az, amely egyértelművé teszi azt, hogy Jézus Krisztus király. A kereszt lesz az, az az esemény, amelyben a legkevésbé látszódik meg az ő királyi dicsősége, éppen ez az esemény lesz az, ami leginkább felmutatja, hogy ő mégiscsak ennek a világnak és a világ mindenségnek az uralkodója, a királya. A múlt héten Jézus főpapi imádságából hallhattuk az igéket, amelyben úgy kezdi az imádságot: Atyám, dicsőítsd meg a te fiadat. Eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat. Akkor hangzik el ez az imádság, amikor Jézus készül a szenvedésére, halálára. Amikor készül a megaláztatásra, készül a verességre, a kudarcra. És mégis ezekben a pillanatokban, ezekben az órákban ragyog fel leginkább az az igazság, hogy Jézus Krisztus győztes Úr, mindenek felett álló Úr. Hiszen az események is ezt mutatják. Mert mindenki, aki szerepel ebben a történetben, nem tesz mást, mint hogy végrehajtja az Istennek és Jézus Krisztusnak az öröktől fogva elrendelt királyi akaratát. Mindazok, akik Jézus Krisztus halálát keresik, várják és kijárják, aztán pedig végrehajtják, nem tesznek mást, mint az ő akaratát teljesítik. Mindazok, akik ebben a történetben az ő ellenségei, ők egyben a királynak szolgái is, akik végrehajtják az ő akaratát. Minden azért történt így, mert ő akarta, és mindenki az ő királyi akaratát teljesíti. Jézus Krisztus király, még a halálban is, még a halálában is. És ezt jelenti ki az a mondat is, amit Pilátus aztán felirat egy táblára. És ezen a táblán az áll, hogy Jézus Krisztus, názáreti Jézus, a zsidók királya. Három nyelven írja fel Pilátus ezt a hatalmas igazságot Jézus keresztjére. Akkoriban szokás volt, hogy az elítélt vagy maga vitte egy táblán, vagy előtte vitték a vesztő helyre azt a táblát, amire fel volt írva, hogy mi volt a vád ellene, mi volt az, ami alapján őt elítélték. Jézus Krisztus keresztjére felszögezték ezt a táblát. És ezért lehet látni mostani ábrázolásokon is, festményeken, feszületeken a feliratot, amely a latin feliratnak a rövidítéséből maradt meg, az INRI feliratot, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, vagyis Názáret Jézus, a zsidók királya. Pilátus ugyanazt hirdeti, amit Jézus maga is elmondott magáról, ugyanazt hirdeti, amit Péter apostol pünköstkor az ő ige hirdetésében mindazok számára, akik ott vannak, világossá akar tenni és hirdetni, amikor ezt mondja: tudja meg tehát egész Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Jézus Úr és Király. Király, akiről a Filippi levél Krisztus himnusza úgy tesz bizonyságot, hogy az Isten minden névnél feljebb való nevet adott neki. Olyan nevet, amely előtt mindentért meg kell, hogy hajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Olyan király ő, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Ez így van. Ez így van akkor is, hogyha látszólag minden ez ellen szól. Ez így van akkor is, hogyha a látszat nem azt mutatja, hogy Jézus a király ebben a világban. Ez így van akkor is, hogyha az Isten fiát, az élet urát el lehet pusztítani. Ez így van akkor is, amikor most is azt látjuk, hogy az ember el tudja pusztítani, ami jó, hogy az ember tud rombolni és tud ölni, és úgy tűnik, hogy mások uralkodnak ebben a világban. Jézus király. Akkor is, hogyha ezt egy pogány helytartó fogalmazza meg, nem is meggyőződéséből, hanem inkább azért, hogy a zsidó vezetőket bosszantsa. És ez így van akkor is, hogyha a zsidó vezetők tiltakoznak, és azt mondják, ne ezt írd, ne azt írd, hogy ő a zsidók királya, hanem azt írd, csak ő mondta, hogy király vagyok. És számunkra itt és most, 2000 évvel Jézus keresztre feszítése után nem más a kérdés, mint az, hogy király-e a számunkra ő. Hogy ő király-e nem csak a zsidó nép királya, hanem mindenkinek a királya, mindannyiunk királya. Igaz ez? Elfogadjuk ezt, és elhisszük ezt igazán. És erre a kérdésre akkor tudunk igazán választ adni, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ő az életünkben mennyire tudja gyakorolni az ő királyságát. Hogy mennyire tudja gyakorolni az ő királyi tulajdonságait. Engedjük-e, hogy ő valóban király legyen a mi számunkra? Három ilyen királyi tulajdonságot nézzünk most meg, és hogyha ezeket végignéztük, akkor ez alapján el fogjuk tudni dönteni, hogy ő valóban királya-e a mi életünknek. Az első ilyen tulajdonság az az, hogy Jézus, mint király, uralkodik. Ez a királyoknak a legelső, talán legfontosabb tulajdonsága. Ez azt jelenti, amikor egy király uralkodik, hogy az alattvalói hozzá tartoznak, az alattvalói az ő tulajdonai. Ez azt jelenti, hogy ő rendelkezik fölöttük, ő rendelkezik az életük fölött, és elmondja, hogy mit tegyenek, elmondja, hogy mit tehetnek, hová mehetnek. Jézus uralkodik, az a kérdés, hogy így uralkodik-e rajtunk is. Mert annyi minden és annyi mindenki van, aki még tud uralkodni rajta kívül rajtunk. Vannak olyan emberek, akikkel a vágyaik uralkodnak. Az, amit szeretnének megkapni, amit szeretnének elérni. És mindent ez határoz meg, hogy azt, amit ők akarnak, azt, amire vágynak, azt ők elérjék és megszerezzék. Vannak emberek, akikkel a félelmeik uralkodnak. Olyan félelmek, amik a jövőre vonatkoznak. Valós vagy vélt félelmek. Olyan dolgokra vonatkozó félelmek, amik még nem következtek be, és lehet, hogy soha nem is fognak bekövetkezni, az ember mégis fél. Mégis fél, amikor rájuk gondol. És ezek a félelmek uralkodnak, ezek a félelmek úrrá lesznek az emberen. Mi az, ami uralkodik rajtam? Mi az, ami uralkodik rajtad? Talán a múltad? Talán az, ami a mögötted lévő évtizedekben történt? Nagyon-nagyon meg tudja határozni egy embernek az életét, gondolatait, érzéseit, mindaz, ami elmúlt, mindaz, ami mögötte van, ami nem lehet változtatni, mindaz, ami sokszor mázsás súllyal nehezedik a lelkünkre, és nem tudunk szabadulni tőle. Uralkodik rajtad a múltad? Vagy uralkodnak rajtad azok a dolgok, amiket megszereztél, amik a te tulajdonaid, és úgy gondolod, hogy ezek most már a tieid, és nem akarod elveszíteni őket? Mint ahogy egy mesében egy szegény csizmadia, aki mindig jókedvű volt, mindig énekelt, és a szomszédjában lakott egy gazdag kereskedő, akinek rengeteg pénze, aranya volt, és nagyon zavarta, hogy ez a csizmadia minden reggel fölveri őt az éneklésével, és oda ment hozzá, és azt mondta, hogy figyelj, adok neked egy zsák aranyat, csak ne énekeljél már, se hajnalban, se máskor. Elfogadta ez az ember, és aztán elhallgatott az ének. Elhallgatott a jókedv, és akik jöttek hozzá, azt mondták, mennyire megváltoztál. És végül annyira szenvedett ez az ember, hogy visszavitte a zsák aranyat, és azt mondta, hogy nekem ez nem kell. Nekem inkább a vidámság kell, és az, hogy tudjak énekelni, és az, hogy jó legyen a kedvem, mint az, hogy állandóan arra figyeljek, hogy nehogy elveszítsem ezt az aranyat, ezt a zsák pénzt, mert ez határozza meg minden gondolatomat. Nehogy valaki elvegye, nehogy valaki ellopja. Van, akinek ennyire határozza meg az életét, ennyire uralkodik az rajta, amit megszerzett, amit már a saját tulajdonának tud. Vagy éppen azok a dolgok uralkodnak rajtunk, amiket nem tudtunk megszerezni. És mindig úgy gondolunk ezekre, mint amik hiányoznak. Olyan dolgok, amik nem lettek a miénk, és lehet, hogy már soha nem lesznek a miénk. És amikor ezekre gondolunk, akkor eltölt bennünket a keserűség, és arra gondolunk, hogy de hát más megkapta. És azt, amit más megkapott, azt én is megérdemeltem volna. Miért nem lehetett az enyém? És ezek a gondolatok aztán uralkodnak rajtunk, ezek a gondolatok betöltenek, ezek a gondolatok eltöltenek keserűséggel, és eltöltenek vádaskodással, és eltöltenek lázadással. Vagy uralkodnak rajtunk a testi betegségeink. Igen, nagyon meg tudják határozni az életünket. Nagyon tudják korlátozni a mi életünket a testi betegségek. Vagy uralkodik rajtunk egy nem jól működő kapcsolat, egy rosszul működő kapcsolat, amiből nem tudunk kilépni, és nem is tudjuk megjavítani ezt a kapcsolatot. Mennyire rá tudja nyomni a bélyegét egy ember életére, hétköznapjaira, gondolataira, érzéseire az, hogyha egy ilyen kapcsolatban kell élnie. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én király vagyok. Nagyobb király, mint ezek a dolgok, amik látszólag uralkodnak rajtad. Az evangélisták közül egyedül János az, aki feljegyzi, hogy három nyelven írták fel a keresztre ezt a feliratot. Héberül, vagyis a vallás nyelvén, a nép nyelvén, latinul, a jog és a politika nyelvén, és görögül, a tudomány és a művészet nyelvén. És számunkra nagyon nagy üzenete van ennek. Annak, hogy minden területre igaz az, hogy Jézus Krisztus király. A te életedben is minden területre igaz az, hogy Jézus Krisztus király, és uralkodik, és uralkodni akar. Uralkodni akar sokkal inkább, mint bármi más, amiről gondolnád, hogy uralkodik rajtad. A második királyi tulajdonság az az, hogy Jézus Krisztus, mint király, kegyelmet gyakorol. A régi időkben, amikor még királyok uralkodtak, a legtöbb helyen valakit elítéltek, akkor ez az ember, ha máshova már nem tudott, akkor legutolsó helyre, a legfelsőbb fórumra a királyhoz fellebbezett kegyelemért, hogy ne hajtsák végre az ítéletet, ne hajtsák végre a büntetést. És Jézus Krisztus, mint király, ő kegyelmet tud gyakorolni. Úgy, ahogy a saját maga által elmondott példázatban, amikor egy szolgát vittek a királyhoz, aki nagyon sokkal tartozott neki, nagyon nagy adóssága volt. Annyi, hogy ha egész életében próbálta volna törleszteni, akkor sem sikerült volna neki. És ez a király elengedte az ő adósságát, elengedte az ő büntetését, megkegyelmezett neki. Nem erre van a legnagyobb szükségünk, hogy Jézus megkegyelmezzen nekünk? Mert igazán, ami leginkább elválaszt az Istentől és Jézustól, az nem más, mint a bűn, és nem más, mint az, amikor mi vétkezünk ellene. De oda lehet menni hozzá. Talán mi is oda mentünk már, és talán átéltük, hogy ő megbocsátott, hogy ő elvette. Elvette, és a büntetést is elvette ezzel együtt. Meg tudjuk ezt tenni? Engedjük-e, hogy Jézus gyakorolja az ő királyi kegyelmét rajtunk? Vannak, akik nem mennek oda. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én jó ember vagyok, nekem nincsen szükségem kegyelemre. Én jól élem az életemet, szépen elrendezem, nincsen szükségem arra, hogy Jézus bármit is megbocsásson, és nem mennek oda. Vannak olyanok is, akik azt mondják, én olyan sok bűnt követtem már el, hogy még az Isten se tud megbocsátani, hogy még Jézus Krisztus sem tud megbocsátani. Hadd hirdessem azt, amit mindannyian tudunk már talán, hogy ő meg akar és meg is tud bocsátani nekünk, akkor, hogyha őszintén oda megyünk, valaki őszintén odafordul hozzá, leborul előtte, és kéri az ő kegyelmét és bocsánatát. És azt se felejtsük el, hogy az, amit ő egyszer megbocsátott, azt már senki sem kérheti rajtunk számon. Se a legnagyobb ellenség, a király legnagyobb ellensége, az ördög, sem mi magunk. Sokszor úgy van az, hogy magunkat vádoljuk, amikor Jézus már megbocsátotta a bűneinket, és sem senki más nem vádolhat abban, amit már Jézus Krisztus egyszer királyként megbocsátott, amiben megkegyelmezett. A harmadik jézusi királyi tulajdonság pedig az, hogy egy király, és Jézus is, mint király, engedelmességet kér az alattvalóktól. Engedelmességet kér. És sokan eljutnak odáig, hogy elfogadják az ő szeretetét, elfogadják az ő kegyelmét, de ezt a harmadik dolgot, ezt már nem akarják megtenni, nem akarnak engedelmeskedni. Pedig Jézus azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be az Isten országába, csak az, aki teljesíti az Isten akaratát, és megcselekszi azt. Jézus Krisztus sok mindent mond nekünk, amiben kéri az engedelmességünket. Mondja például azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, hogy úgy fordulj el a másik emberhez, és tedd meg azt, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Sőt, nem csak ezt mondja, hanem azt is, hogy szeresd az ellenségedet. Tudunk engedelmeskedni Jézusnak ebben? Tudjuk szeretni azt, aki minket nem szeret? Azt is mondja Jézus, hogy ha vendégséget rendezel, akkor ne azokat hívd, akik viszonozni fogják majd, és viszonozni tudják, hanem azokat hívd, akik nem tudják ezt viszonozni. Igen, fordulj azokhoz is kedvességgel, akik veled nem kedvesek. Nem is voltak, meg valószínűleg nem is lesznek. Ne csak azokkal legyél kedves, akik veled azok. Ne csak azokat szeresd, akik téged szeretnek, hanem azokat is, akiket nehéz kiállni, akikkel nagyon sok gond van, akiknek problémás az életük, a helyzetük, mert te úgy látod, hogy az. Fordulj hozzájuk is, ugyanúgy. Jézus azt mondja, és kéri az engedelmességet, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, se azon, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és semmi másért ne aggodalmaskodjatok. Vajon ebben tudunk-e engedelmeskedni neki? Tudunk-e elengedni mindent, és odaadni neki? Tudjuk-e az aggodalmunkat is odaadni neki, engedelmeskedni neki ebben is? Jézus azt is mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Engedelmeskedünk neki, oda megyünk hozzá úgy, mint akiről tudjuk, hogy ő tényleg enyhet tud adni, és tényleg meg tud nyugtatni bennünket. Amikor ezeket a kéréseket halljuk, és parancsokat halljuk Jézustól, sokszor arra gondolunk, hogy ez lehetetlen, ezt lehetetlen megtenni. Szeresd az ellenséget, ez túl sok, ez túlzás. De Jézus nem csak olyat kér, és nem olyat kér, ami túlzás lenne. Ő nem úgy király, hogy közben nem látja az életünket. Nem úgy király, hogy ül a trónusán, a díszes köntösben, és nem jelenik meg az alattvalók között. Nem úgy tekint rájuk, mint ahogy állítólag följegyezték Mária Teréziáról, akinek azt mondták, hogy a népnek nincsen kenyere, és ő azt válaszolta erre, hogy akkor egyenek kalácsot. Jézus nem így ismeri az ő népét. És nem úgy van velük, mint ahogy a mesékben a király áruhát ölt, és elmegy az alattvalói közé, ő is levette a dicsőségének ruháját, de úgy jött el, mint aki nem elrejteni akarja az ő királyságát, hanem megmutatni. Levette az ő ruháját, nem azért, hogy eltitkolja magát, hanem azért, hogy átélje mindazt, amit mi átélünk ebben a földi életben. Ő nem csak néhány napig jött a népe közé, hanem pont annyi ideig járt itt, amíg végig tudta járni az utat, és ezen az úton végig tudott járni mindent, amit mi végig járunk ebben a földi életben. És amikor ő engedelmességet kér, akkor így kéri az engedelmességet. Tudja, hogy mit kér és mit vár tőlünk. és tudja azt is, hogy nekünk akkor lesz a legjobb, hogyha engedelmeskedünk neki. Akkor lesz a legjobb. Eszembe jutott a csodálatos halfogás története, amikor Jézus Pétert megkéri, hogy vigye be a csónakon a tó közepére, és azt mondja neki, hogy vessétek ki a hálókat. És Péter azt mondja, Uram, egész éjszaka fáradtunk, és nem fogtunk semmit. De folytatja a mondatot, mégis a te szavadra kivetem a hálót. Mégis engedelmeskedem. Mégis, mert tudom, hogy amit te kérsz, az nekem a legjobb. És aki elindul az engedelmesség útján, az azt fogja látni, hogy a győztes oldalon van. A győztes királynak az oldalán, aki már megnyerte az ütközetet, és a legnagyobb háborút is megvívta. Éppen ott a kereszten, éppen ott a legnagyobb ellenséggel szemben. Hogyha elkezdünk engedelmeskedni ennek a királynak, akkor át fogjuk élni, hogy mi is győztesek vagyunk vele, az ő oldalán harcolva. Názáreti Jézus, a zsidó királya, a mi királyunk is, ezt hirdette a felirat. És az a kérdés, hogy valóban így van-e, hogy ő valóban királye a mi számunkra. Ugyancsak János jegyzi fel azt is, hogy a zsidók közül sokan olvasták a feliratot, mert közel volt a hely a városhoz, ahol megfeszítették őt. Közel volt a hely. Ő közel van. Ő mindig közel van hozzánk. Mindig egyértelműen ott van a felirat az életünkben, vagy ott vannak a jelek, amik mutatják, hogy ő igazán király. Sokan látják, és mégsem hiszik el. Vagy inkább úgy mondom, hogy sokan néznek, nézik ezt a világot, nézik a saját életüket, és nem hiszik el, hogy Jézus a király. Nem látják meg benne a királyt. Akik látták Jézust a kereszten, közülük sokan voltak, akik káromolták őt, sokan voltak, akik közömbösen legyintettek. De volt olyan is, pont egy pogány százados, aki azt mondta, hogy bizony ez Isten fia volt. Milyen könnyű lenne elfogadni Jézust királynak úgy, hogy ő jön dicsőséggel, gyönyörű ruhában, hadsereggel érkezik, akkor mindenki számára könnyű volna elfogadni, hogy ő király. De a hitnek pont az a lényege, hogy így fogadjuk el, hogy így lássuk meg, akár a kereszten lássuk meg, hogy ő a király. Hogy elhiggyük, hogy ő az. A zsidókhoz írt levél, amikor a hitről beszél, akkor azt mondja a zsidóknak, éppen nem véletlenül nekik, a hittel kapcsolatban, hogy a hit nem más, mint a nem látható dolgokban való meggyőződés. Azt mondja nekik, hogy ti, akik várjátok a Messiást, lássátok meg benne, akár a kereszten, a legnagyobb megaláztatásban, lássátok meg benne, hogy ő a király. Akire vártatok, a Messiás már megérkezett, már itt van. És mi tudunk azért ennél többet is, azt, hogy Jézus nem csak meghalt a kereszten, hanem fel is támadt. És ez, hogy ő feltámadt, ez az ő dicsőségét hirdeti. És aztán egyszer majd nem csak a mi számunkra, hanem mindenki számára egyértelműen ki fog derülni, hogy ő tényleg király, vissza fog jönni az ő dicsőségében. Ahogy Máté evangéliumában ő beszél is erről, hogy az ember fia a dicsőségében visszajön angyalok seregével, és odaül az ő dicsősége trónjára. És akkor mindenki számára egyértelmű lesz, hogy ő király. Azok számára is, akik addig nem hitték el, nem látták meg, és nem fogadták el. És akkor a király oda fog állni, és szét fogja választani azokat, akik hozzájönnek. Az egyik csoportot a jobb keze felől állítja, és azt mondja, hogy jöjjetek Isten áldottjai. A másik csoportot pedig a bal keze felé állítja, és azt mondja, hogy menjetek tőlem, átkozottak, mert nem ismerlek titeket. Kik azok, akik a jobb keze felől fognak állni? Azok, akik elismerték őt királynak. Azok, akiknek az életében, az életüknek minden területén ő uralkodhatott. Azok, akik oda mentek hozzá, és kérték az ő kegyelmét, kérték az ő bocsánatát. Azok, akik, amikor hallották az ő szavát, akkor elindultak, és engedelmeskedtek neki. Bárcsak mi is közéjük tartoznánk. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a feliratot ott a kereszten, és köszönjük neked azt, hogy ez a felirat, hogy te király vagy, ez a mi életünkben is ott lehet. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor mondjuk mi is, olyan sokszor szólítunk így, hogy Uram, és közben pedig egészen úgy teszünk, mint akinek nem te vagy a királya, hanem mint akiknek az életén más uralkodik. Szeretnénk leborulni előtted, szeretnénk most lélekben mi is azok közé tartozni, akik a mennyekben, a földön és a föld alatt való közül térdet hajtanak neked. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük, és ezért szeretnénk most imádkozni hozzád, imádkozni őszintén, úgy, mint akik komolyan gondolják, egy ének szavával így imádkozni hozzád. Nagy király, fenséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás, szent sereg, előtted hajt fejet, hozsannád zeng, te vagy a szent, téged imád, nincs más név, te vagy az üdv, az élet, Jézus, megtartunk, szabadítunk, csak te vagy a fény, nagy király, imádunk, nagy király, hatalom, üdv, áldás, erő, minden tiéd. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, ami az Isten tiszteletünk része. Együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Frank Zoltánné 71 éves testvérünket. Gyászoló családja, szerettei számára Isten vigasztalását, békességét kérjük, és imádkozunk azért, hogy megláthassák azt, amit az evangélium hirdet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az alkalmaink közül hirdetem, hogy ma délután a Mátyásföldi gyülekezeti házban házasköri alkalmat tartunk, amire ebből a gyülekezetből is szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Tegnapi nap ebben a templomban, ahogy a virág díszítésekből is látszik, esküvő volt, Horváth Tamás és Nagy Éva mennyegző Isten tiszteletét tartottuk, akik itt a templomban fogadtak örök hűséget Isten szín előtt egymásnak, kértük Isten áldását az ő életükre. És hirdetem, hogy egy hét múlva szombaton, szeptember 17-én délután 3 órakor is tartunk itt a templomban esküvőt, gyülekezeti tagunk esküvőjét, Hegedűs Károly és Bükkösi Zsófi készül arra, hogy ugyanezt megtegye, hogy Isten áldását kérjék az ő közös útjukra. Készüljünk erre az alkalomra is szeretettel. Isten tiszteletünk végén 464. énekünket keressük meg. 464. dicséretünk mindegyik versét énekeljük, és az első versében így szólítjuk meg Jézust. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Amen.